Így szól az Úr, mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által, magasztalni szeretnénk a te nagy nevedet, Urunk, azért, mert húsvét után is azt az örömet és azt az életet, életre elhívó igét akarod számunkra oda ajándékozni, amelyet húsvét ünnepében is hirdettél, s amelyel az úrvacsora sákramentumában is erősítettél, hogy Jézus Krisztusban van elrejtve az a drága lehetőség, ahogyan énekeltük is, hogy a porból fölkeljünk. Urunk, te látod jól, hogy hányszor van ott a lelkünk a föld porába, a bűnök poraiba. Hányszor vagyunk, Urunk, magunk alatt, nagy mélységekben. Úrunk, egyedül neked van hatalmad arra, hogy a föld porából felemelj bennünket, s ne csak a lelkünket, ne csak a gondolatainkat, hanem egész valónkat, egész lényünket újjászüld, hogy ne csupán porból valók legyünk, hanem Isten szent lelke által születettek. Urunk, nagy szükségünk van arra, hogy a te igéd utat mutasson nekünk ezen a délutáni órán is. Nagy szükségünk van, Urunk, arra, hogy találkozásunk lehessen a feltámadottal, az élő Jézus Krisztussal, ahogyan megváltozott tőle Mária Magdalénának, az asszonyoknak az élete, látása, ahogyan megváltoztattad, Úr Jézus, a tanítványok szívét, mert íme örvendezővé váltak a gyászban járók, mert azt mondják, láttuk az Urat. Engedj bennünket, Úr Jézus, egészen a te közeledbe, hogy igéd és szent lelked által mi is elmondhassuk. Láttuk az Urat, szólt hozzánk az, akinek adatot hatalom, minden hatalom, menjen és földön. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, segíts bennünket, hogy meg tudjunk nyílni a te igéd és a te jelenléted számára. Engedd meg, Urunk, hogy készek legyünk mindent letenni a te kezedből, hogy mindent te tőled vehessünk át, mindazt, amire szüksége van a mi lelkünknek. Kérünk, Szentlélek, Úristen, te, aki szüntelenül könyörögsz minnyájunkért, könyörögj érettünk, miközben a te igédet hallgatjuk, hogy annak befogadói, megélői, cselekvőivé válhassunk. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, engedd meg, Urunk, hogy benned lehessünk, és te pedig mi bennünk, s engedd meg, hogy ez ne csak az Isten tisztelet órájába lehessen így, hanem engedd meg, Urunk, hogy úgy tudjunk kimenni innen a templomból, hogy továbbra is benned maradunk meg, te pedig a te igéd és lelked által mi bennünk. Kérünk, Úr Jézus, cselekedd meg velünk, amit megcselekedtél az apostolokkal is, hogy megérintetted lelküket, és hívővé lettek a kételkedők. Maradj velünk, Úr Jézus Krisztus, igéd és szent lelked által, s kérünk, hogy hallgass meg mindnyájunknak könyörgését, Atyánk, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom, ugyanint az írva található János evangéliumának 21. részéből, az 5. verssel kezdődően, benne foglalva a mai nap ige szakaszt is, a 15. versről kezdődően, a 19. verssel bezárólag. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez, az a tanítvány, akit Jézus szeretett, az Úr az. Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, s kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek. A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te. Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadta halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Kedves szeretett testvérek, úgy a tanítványok, mint a mi hívő lelkünk számára is, megrázó volt, mindaz a történés, amelyen keresztül vezetett mindnyájunkat az Isten igéje, virág vasárnaptól kezdve nagy héten át a húsvéti öröm hírig. Megdöbbentő, hogy az, akinek minden hatalom adatik, megüresítve önmagát, nem akarja a földi királyságot, nem akar emberi, földi hatalma között részt vállalni, hanem ő a szívek királya szeretne lenni. Megdöbbentő az, amin keresztül megy az Úr Jézus nagyheti szenvedéseiben. Mindig is meghökkentő volt számomra, hogy nagy pénteken a kereszt tövéből hol maradnak azok a sok-sok ember, akiket meggyógyított, megszabadított, akiket megvendégelt, akiket feltámasztott. Gyermekségemtől kezdve mindig egy nagy kérdőjel volt ekkor a lelkembe, hogy vajon hol van ez a sok ember, és miért van ott ez a végtelen nagy tömeg, amely egy szívvel tudja kiáltani, hogy feszítsd meg, és vádolják őt, még a szenvedő Krisztust is. Nem esik meg a szívük a fájdalmak férfián, a betegségeknek hordozóján, hanem még ott is számon kérik, ha valóban te vagy az Istennek fia, szállj le a keresztről, és mentsd meg magadat. Másokat megmentett magát, miért nem tudja megmenteni? Azt kell, hogy mondjuk, hogy megdöbbentő, hogy az Isten szeretete mennyire kiszolgáltatta önnön magát, nagy héten és húsvét előtt, nagy pénteken a fájdalmak között, emberek kezébe adta magát. S a görög nyelv csodálatosan fejezi ki Istennek ezt a mindent odaadó szerelmét, hogy amikor az ige testé lett és közöttünk lakozott, s az evangéliumok megnevezik, hogy az Úr Jézust belefektették a jászolba, az a szó, ami ezt kifejezi, azt fejezi ki, hogy kiszolgáltatott állapotba feküdt az Úr Jézus kisdetként a jászolban. Emberek szeretetére, emberi gondviselésre volt bízva. És akkor, amikor a nagyheti ígék arról beszélnek, hogy az Úr Jézust eltemetik, és feküdt az ő sírjában, kedves testvérek, ugyanaz a görög ige szerepel ott. Ahogyan kiszolgáltatottan felvállalta érkezését az Úr, ugyanazzal az ön átadó végtelen szeretettel adta át magát mindnyájunkért. Nem véletlen, hogy megindul a lelke Arimátiai Józsefnek, Nikodémusnak, és különösképpen Józsefnek, mert a saját szikla sírboltját felajánlja az Úrnak, és jól tudjuk, a Sanhedrinben ők, ha titkon is, ha csöndesen is, de mégiscsak az Úr Jézust támogatták. De nem merték nyilvánosan megvallani, és az meg kell, hogy halljon az Úr Jézus, egy megdöbbentő tragédiának kell történnie ahhoz, hogy ez a két idős, őszhajú ember hitvallóvá váljék. Igen, sokszor az Istennek meg kell minket próbálnia, meg kell minket rostálnia ahhoz, hogy kimozdítsa a szívünkből az, hogy szeretlek, Uram, hogy előhozza a lelkünkből az, hogy hát én hiszek benned, Uram. Sokszor nagy próbatételeken kell, hogy átvezéreljen bennünket ahhoz, hogy le tudjunk borulni, és tudjunk imádkozni, vagy hogy egyáltalán megkérdezzük Istent, hogy Uram, te ezt hogyan látod? Mi a véleményed? Szólj hozzám, Uram, mert a te szolgád most jutott el odáig, hogy hallani akarja a te igédet. Kiszolgáltatta magát a mindenség ura. Olyan gyönyörű a Kolossé levél, tessenek otthon elolvasni. Az első és második fejezetek csodálatosan beszélnek arról, hogy tetszett az Istennek, hogy az egyszülött fiúban lakozzék a teljesség, és ezt a teljességet emberi kezeknek átadja. S tudja az atya, hogy mi lesz ebből. Tudja, hogy kereszthalál lesz. Tudja, hogy gyalázat lesz, botrány lesz, és mégis odaadja, mert Isten úgy szerette a világot. Semmit nem tartott vissza, a mindenét adta oda Jézus Krisztusban. Éppen ezért, amikor az Úr feltámad, hát hogyha ez egy egyszerű történet lenne, amit az újságok hasábjain olvasunk, akkor talán az emberbe megfordulna az, hogy na most jön majd az elégtétel. Mert hát az Úr igazságtalanul szenvedett. Az Úr ártatlanul ment át a nagyheti peren, koholt vádak alapján, és hát mégiscsak kéne valami helyre igazítás, valami helyre tétel. Megdöbbentő. Jézus szeretettel keresi fel a tanítványait egyen-egyenként, még a kételkedő Tamást is 8 nap múlva, mert hogy nem volt ott a tanítványi gyűlésben az első alkalommal, amikor ő megjelent, és nem megítéli a tanítványokat. Nem számon kéri őket, hogy hol voltatok, hogy mit beszéltetek össze-vissza nagy csütörtök este, hogy miért rántottatok kardot, hogy miért nem voltatok ott velem szenvedéseimbe, nem egyszerűen ő tudja, hogy mi kik vagyunk, tudja, hogy micsoda az ember, tudja, hogy hogyan formált, tudja, hogy mennyire por és hamu az ember élete, és egyszerűen csodálatos, ahogyan ő megy húsvét vasárnap este, mert nem tudja úgy hagyni a tanítványait, még egy éjszakára sem, hogy ne közölje velük. Békesség néktek, bízzatok, én vagyok. Kedves testvérek, vajon megdobogtatja-e a lelkünket a feltámadott Úrnak ez a végtelen nagy szeretete? Sokszor mi is úgy várjuk az Urat, hogy jön majd tűzzel, jön majd ítélettel, jön majd vádakkal, jön majd az Úr és megítél. Sokszor ugyanezt várjuk erre a bűnös világra is, hogy Uram, mikor fogsz megérkezni Rettegünk is attól, hogy mi lesz itt látván azt a sok bűnt, ami ott dobog ennek a mai világnak is a lelkébe, és az Úr kegyelemmel jön, csöndes halk szóval. Én vagyok, békesség néktek. A tanítványoknak nagyon nehéz volt hozzászokni Jézusnak az új létformájához, ugyanis boldogok első pillanattól kezdve, hogy láttuk az Urat, de Jézus mégsem marad velük abban a szoros tanítványi mester kapcsolatban, ami ezt megelőzte. Péter ezt rossz néven is veszi, hiszen a 21. fejezet első verseiben arról hallunk, hogy a nagy várakozásba, hogy az Úr mikor jön, már belefárad, és azt mondja, hogy visszamegyek halászni. S a többiek mit mondhatnának? Mi is megyünk veled együtt. Nagyon példaértékű ez az ige szakasz, mert hiszen, amikor látnak bennünket, kedves testvérek, amikor hozunk egy-egy döntést, nagyon sokszor sokan követnek minket. Vegyük csak alapul a családot. Amit lát egy gyermek egy családi otthonban, hogy a szülők hogyan oldják meg a feszültségeket, hogyan hordozzák a keresztjüket, hogyan oldják meg a mindennapok dolgait, a gyermekek ezt magukba szívják, és gyakorlatilag azt mondják, mi is megyünk és azt tesszük, amit láttunk, amit elénk éltetek, mi is ezt fogjuk cselekedni. Tudjuk, nem minden esetben történik így. Várná az ember, hogy imádkozzanak. Várná az ember, hogy elinduljanak a templom felé, és sajnos a jó példa nem olyan megtanulandó, nem olyan követendő sokszor, mint a rossz. Sajnos Péter sem a jobbik részt választja itt. Nem az Úr mellett tart ki, és vár rá hűségesen, hanem feladja. És azt mondja, hogy visszatérek a régi életemhez. Mi is volt ő? Hát halászember. Onnan hívta el az Úr Jézus. És azt az örömhírt adta Péternek, hogy te pedig mostantól fogva emberhalász leszel. Péternek nincs még ehhez látása, nincs még ereje, hogy elinduljon és emberek után menjen. Nincs még ott a teljes felszabadulás. Péter lelkében ugyan látta az Urat, és ez nagy öröm, de még nem szólt hozzá az Úr. S ott van a lelkében a teher, annak a három tagadásnak a túlterhe, hogy ő háromszor mondta ki nagy csütörtök este a főpap udvarában, semmi közöm ehhez az emberhez. S amikor harmadik ízben az Úr Jézus látják ott megállni a Tibériás tengernek a partján, tudjuk, hogy ez a tenger olyan gyakorlatilag a népnek az életébe, mint a mi Balatonunk, hogy egyszerre mondjuk azt, hogy magyar tenger, de tudatában vagyunk annak, hogy egy nagy tó. Ugyanez volt a Genezáret tava is, a Tibériás tengere. S egész éjszaka megpróbáltak halászni. Szakmabeliek tudják, mikor kell. Tudják, hogy a tónak melyik szakaszán kell azokban az órákban kivetni a hálót. És hiába tudják minden csinyát, binyát a mesterségüknek, nincs rajta áldás. Nem fognak még egy halat sem. Kedves testvérek, hányszor vagyunk mi is így, amikor nem azon az úton járunk, amit Isten jelölt ki nekünk. Ha letérek arról az útról, amit az Úr mutat, nem lesz rajta áldás. Dolgozhatok reggeltől estig, beleadhatok mindent, neki feszülhetek. De ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak azon az építők. Hiába lészen nektek reggel korán felkeléstek, hogy Károli Gáspár féle szöveg mondja a zsoltárokban, és késő este lefekvésetek, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak azon az építők. Így vannak ezzel az apostolok is. De Isten nem szereti, amikor a mi életünk egy helyben jár, és nem találjuk a megoldást, a kitörési pontot. Maga az Úr áll meg a parton, és mondja a szeretett tanítvány, és majd mondja maga Péter is, az Úr ő. Epifániának nevezi a teológia nyelve az Úr Jézus megjelenéseit, és nagyon érdekes, hogy van egy másik szó is, a teofánia, amikor az Isten csodálatos módon megjelenik, azt lába csodálatos fény, illetve olyan látvány, hang is kíséri, ami az Istennek a csodás megjelenését egyedülállóvá teszi. Gondoljunk csak arra, amikor megjelent Isten az égő csipke bokorban. Tűz lángja látszott, és az Isten hangja hallatszott. Az epifánia pedig azt jelenti, hogy a feltámadásnak a legnagyobb tanúbizonysága a feltámadott Jézus Krisztus dönt úgy, hogy láthatóvá teszi magát a tanítványok számára. S arról hallunk, hogy nincs fényesség, nincs különleges szózat. Isten szeretete láthatóvá teszi a feltámadottat. Jézus döntött így. És de nagy kegyelem, mikor a mi életünkben is Isten így dönt, hogy elhatározza, hogy láthatóvá és megtapasztalhatóvá teszi magát a mi számunkra. Vajon mi egyéb által növekedhetne a mi hitünk, ha nem ezáltal az isteni kegyelem által, hogy Isten megáll életünk partvonalán, mert úgy látja jónak és úgy döntött, láthatóvá, megszólíthatóvá, megtapasztalhatóvá teszi önmagát a mi számunkra. Áldott legyen minden perc, minden óra, minden esemény, amikor Isten így dönt, hogy meglátogat bennünket. A tanítványok élete is ehhez a túlcsorduló örömteli állapothoz jut el, és Jézus kérdez tőlük valamit. Nincs valami ennivalótok, fiacskáim. És hangzik rá a szomorú, de őszinte válasz. Nincs. Ebbe benne van az, hogy Uram, nálad nélkül semmink nincs. Uram, nálad nélkül még ennivalónk sincs. Bizony az Úr nélkül nem lenne lelki eledelünk. Az Úr feltámadása nélkül nem lenne örök életünk. Hiába való lenne minden Isten tiszteletünk, minden ige hirdetés, minden ige hallgatás, mert ahogyan Pál mondja, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, akkor nyomorultabbak vagyunk minden teremtménynél. Kedves testvérek, van-e ennivalónk? Kérdezi ma este tőlünk az Úr, miután húsvétkor táplált bennünket húsvéti evangéliumokkal és az úrvacsora sákramentumával. Boldog az az ember, aki az ünnep után is boldogan veszi elő lelki kenyerét, lelki táplálékát, sőt kéri az Urat, Uram, engedd meg, hogy kitartson, mint Illésnek az a táplálék, amivel 40 napon és 40 éjjelen ment az Úr hegyéig. Kedves testvérek, Jézus nem esik kétségbe a tanítványi választól, amikor azt mondják számára, hogy nincs ennivalójuk, hanem megadja nekik a feladatot, mert mindig, ha Jézusra figyelünk, kihallhatjuk és megtapasztalhatjuk igéjéből az útvonalat, a feladatot, az irányt, amerre nekünk mennünk kell, és azt mondja, hogy vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. És nem halljuk azt, hogy emelnék elő, hoznák a kifogásokat, de hát, Uram, mi jobban tudjuk, mi vagyunk a halászok, mi vagyunk azok, akik tudjuk, hogy mit és hogyan kell tenni, amikor halászni megyünk, nem halljuk ezt, hanem elindulnak. S arról hallunk, hogy 153 halat fognak fogni. Seközben Péter beleveti magát a vízbe, az egész testét ellepi a tóvize, és úgy megy ki a partra. Nagyon érdekes, hogy írás magyarázók, akik szeretnek minden mozzanat fölött elmélkedni, meditálni, azt mondják, hogy ez valahol magában hordozza a teljes keresztségnek azt az örömhírét Péter felé, hogy itt bizony nem csak a lábát mossa meg a tóvizében, és nem csak a fejét, hanem az egész valóját. Péter megfürdik, miközben az Úrhoz megy, mert teljes tisztulásra van szüksége. És amikor a 153 darab halról hallunk, akkor pedig erről is elmondanak nagyon sok bölcsességet, hogy ez szimbolizálja azt, hogy mennyire sokféle nép volt abban az időben is a jánosi gyülekezetekben, mennyiféle ember alkotta az egyház közösségét, és a háló mégsem szakadt szét. Mégis megvolt az egység Krisztusban. 153 jelképezi azt is, hogy ez a teljesség, s üzeni számunkra ez a szám azt is, hogy Péter ottani szolgálatára, akik azon a vidéken laktak, feltételezik, hogy közel ennyi ember térhet majd meg az ő ottani munkája során. Emberi vélemények, de mi a legfontosabb, hogy az Úr megtöri a kenyeret, és táplálja őket. Nincs olyan mélység, kedves testvérek, nincs olyan bánat, nincs olyan erőtlenség, amibe az Úr ránk ne találhatna, utánunk nem jönne, és tápláló szeretetével ne venne bennünket körül. S miközben táplálja őket, nyilvánvaló, hogy Jézus Péter felé fordulva régi nevén kérdezi őt, hiszen visszatért a régi életéhez. Simon Jónának fia, mond, szeretsz-e engem? Kedves testvérek, ez a háromszori kérdés feltétel Péternek rehabilitációja, lelki terápiája, Jézus végtelen szeretetének megtapasztalása. Ugyan Jézus az agapé szóval kérdez rá, hogy Péterben megvan-e az a szeretet, amely ő benne megvolt, amikor szenvedett, érte is? Agapé, nem azért szeretlek, mert viszonozni tudod, nem azért szeretlek, mert szép vagy, mert gazdag vagy, mert az érdekem úgy kívánja, hogy téged szeresselek. Az agapé az a szeretet, amely nem tudja megmondani miért, de túlcsordulóan, minden határt felülmúlóan, viszonzatlanul is, egyszerűen és tisztán szeret. No, ez az, amit mi emberek csak néha-néha kóstolunk meg, mert ez az Isten lényege, az Isten szeretet. Nem véletlenül válaszol Péter a fileó igével, Uram, te tudod, hogy kedvellek. Tudod, hogy megnyerő vagy a számomra. Tudod, Uram, hogy tetszik az, ahogyan, amit tettél, nagyon a kedvemre való, kedvellek téged. Ó, de szerette volna talán, ha belegondolunk a lelki állapotába, kimondani, hogy Uram, ha tudnád, hogy én mennyire szeretlek téged, de mégsem volt elég ez az emberi szeretet, mert ott akkor este magamat sokkal jobban szerettem. Magam se hittem volna, hogy jobban szeretem magamat, mint téged, aki az életedet is odaadtad, értem. Nem így vagyunk mi is ezzel? Mondjuk, hogy Uram, szeretlek, Uram, hiszek benned. És amikor elérkezünk a mérföld kövekhez, amikor meg kéne bizonyítanunk, hogy mi is az a szeretet, amivel mi Isten iránt vagyunk, akkor kiderül, hogy magunkat még mindig jobban szeretjük, hogy magunkat még mindig jobban féltjük, mint az Úr ügyét, vagy magát az Urat. Háromszor hangzik el a kérdés. Simon Jónának fia, mondd, szeretsz-e engem?
Jaj, de kellemetlen lehetett! Mennyire borzalmas percek lehettek ezek Péter életébe szembesülni önmagával! Ki is vagyok én, uram, a te szemedbe? Egy takadó. Hogy Pál mondja, torszülött, akinek mégis megjelent az Úr. S Jézus mégis fokozatosan terheli Simon Jóna fiára a szent szolgálatot. Legeltesd az én juhaimat. Őrizd az én juhaimat. Vezesd az én juhaimat. De azért félelmetes a kérdés is, amit először feltesz. Jobban szeretsz-e engem ezeknél? Ezzel az Úr mindent elmondott. Neked jobban kell szeretned engem ahhoz, hogy tud majd őket legeltetni, tud majd őket őrizni, és tud majd őket vezetni. Ezeknél, ez alatt értheti a farizeusokat, a főpapokat, a korabeli vallási élet vezetőit, a korabeli rendszerét ennek, de magát a többi tanítványt is akár. Jobban szeretsz-e engem ezeknél? Igen, kedves testvérek, nekünk nem másban kell versengeni, hanem abban, hogy tudjuk-e az Urat szeretni. Ezt kéne nekünk megbizonyítani életünk minden napján. Uram, szeretlek, sőt napról napra jobban szeretnélek téged szeretni. Mikor Péter válaszol, Uram, te tudod, hogy én szeretlek, ezekben a görög szavakban is változás van, hiszen Péter először arra hivatkozik, azokkal a szavakkal fejezi ki magát, hogy Uram, te látod, te mindent látsz. Tehát azt a tudást nevezi meg Péter, ami egyszerűen a dolgok átlátásán alapul. És aztán a legvégén mondja ki, Uram, te mindent tudsz, és ez pedig a megismerésnek a szava. Uram, te megismertél engem, megismerted az én lelkemet, ó, mennyire ismertél, hiszen már előre megmondtad, hogy a kakas mire megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Mennyire ismersz engem, Uram, te mindent tudsz. És kedves testvérek, Jézusnak a szeretete meggyógyítja az ő tanítványát, az ő apostolát, és elmondja számára, hogy milyen vége lesz majd az ő életének, és milyen nagy dolgot bíz Péterre, az egész népet, az egész nyájat, mondhatni, hogy a missziónak a lényegét. Legeltesd, vezesd, őrizd az én nyájamat. Jézus ezt kijelentette. De kedves testvérek, azt is, hogy milyen halállal fog majd meghalni. Azt mondja, hogy fiatal korodban te magad mentél oda, ahova a gondolatod vezérelt, de amikor megöregszel, más övesz fel téged, s oda visznek, ahova nem akarod. Quo vadis? Hová mégy? Péter apostol elindul kifele Rómából, missziói útja során, s mikor a szent hagyomány szerint éppen elhagyta volna Rómának a nagyváros kapuját, az Úr megjelent neki, és megkérdezte, Péter, hová mész? S Péter megfordult, és visszament Rómába, s tudjuk, hogy mártírumot szenvedett. Mégis Jézus ezt kéri tőle, kövess engem. S itt a görög nyelv a többi követés elhívástól eltérő mondatszerkezetet tartalmaz, mert szó szerint arra hívja Pétert, te engem kövess. Tehát nem csak arról van szó, hogy úgy kövess engem, hanem te engem kövess, ne másokat. Soha ne másokkal foglalkozz, Ne mások sorsa érdekeljen téged, sem mások bűne. Te engem kövess. Quo vadis. Péter választ adott erre. Követte az ő urát, ha kellett a halálba. Kedves testvérek, az Úr Jézus minket is erre hív. Húsvét után is, mert az örömhír ugyanaz. A feltámadott Krisztus feladata, missziója ugyanaz. Ne a világot kövessétek, és ne annak cselekedeteit. Nem is másokat kell nézni nekünk, ki hogy imádkozik, ki hogyan gyakorolja a vallását. Te engem kövess, mondja Jézus, s aki őt követi, az azt követi, aki az út, az igazság és az élet. Kedves testvérek, hogy kik vagyunk mi, az bizony akkor fogjuk megtudni, és akkor tudjuk meg mindig, amikor Jézus belső csendességünkbe felteszi igéje által az imádság csöndjébe a csak hozzánk szóló kérdéseit. Engedjük, hogy az ige így kérdezzen minket, így vizsgáljon, és erősítsen, s amikor az Úr küldő szava elérkezik hozzánk, te kövess engem, ne hezitáljunk, ne önmagunkat féltsük, hanem mondjuk ki, követlek, Uram, bárhová mész. Ámen. Mennyei édesatyánk, köszönjük végtelen irgalmadat, kegyelmedet, hogy húsvét után is te ünnepi akarod tenni életünknek minden óráját, mert olyan feltámadott Jézus Krisztust ajándékoztál mi nekünk, aki az élet illatát, az élet igéit és az élet eledelit szeretné a minden napunkba oda ajándékozni. Nyisd meg, Urunk, a mi lelkünket, a mi értelmünket, hogy valahányszor a mi otthoni csöndességünkben is, vagy itt a templomban, igét felé fordítjuk lelkünket, elménket. Engedd meg, Urunk, hogy tudatosan is úgy éljünk ezekkel a kegyelmi alkalmakkal, mint amikor a feltámadott Krisztussal van találkozásunk. Úrunk, milyen nagy öröm, amikor az ünneperceibe szeretteinket átölelhetjük. Milyen nagy fájdalom volt most is azoknak, akik ezt már nem tehették meg. Drága szeretteiket már nem ölelhették magukhoz. Ó, Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, hogy bár halott voltál, de íme, élsz örökkön örökké, azért, hogy mindazok, akik majd te benned alusznak el, azok számára a halál valóban csak egy mély álom legyen, és benned ébredjenek fel, ott, Urunk, abban a világban, amelyet elkészítettél a téged szeretőknek. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te ezen az estén minket is kérdeztél, nem csak Simont, Jónának fiát, szeretsz-e engem? Engedd meg, Urunk, hogy ez a kérdésed ott legyen a szívünkbe, forgassuk ezt a gondolatainkba, s engedd meg, Urunk, hogy tudjunk olyan választ adni erre, mint Péter. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Te tudod, hogyha fölkelek, vagy ha leülök, vagy ha lefekszem. Te messziről is jól ismersz engem. Sőt, alkalmon sincs a szó, és te már azt jól tudod messziről. Urunk, te mindent tudsz. Hiába szépítenénk bármit. Hiába mondanánk az ellenkezőjét. Urunk, te mindent tudsz, te jól ismersz bennünket, és ezért hálás a szívünk, hogy mégis van hozzánk utad, igéd és lelki eledeled, és kérlelsz bennünket, hogy fogadjuk be a feltámadott Krisztust, hogy lehessen számunkra bűnöknek bocsánata és a feltámadás örök élete. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, könyörgünk, Urunk, a gyászban járókért, az üldözöttekért, a háborúkban szenvedőkért, könyörgünk, Urunk, a testi, lelki, szellemi nélkülözőkért, eléd hozzuk, Urunk, gyülekezetünket, és könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, annak presbitériumáért, szolgálattevőiért. Urunk, kérünk, hogy a te áldásod nyugodjék meg minnyájunkon, s hallgasd meg minnyájunknak imádságát az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.